Nyissuk ki a Bibliát Ézsaiás könyvénél, és a 46. rész első 4 versét fogjuk olvasni. A Ószövetségnek a 694. oldalán találjátok. Tehát Ézsaiás könyve 46. rész első 4 verse. Összerogyott Bél, leroskadt Nebó. Állatokra és barmokra rakták szobraikat, amelyeket nektek kellett hordoznotok. Most fáradt állatokra kerülnek teherként. De nem tudják megmenteni a terhet. Leroskadnak. Összerogynak, mint maguk is fogságba kerülnek. Hallgass rám, Jákob háza, és Izrael házának egész maradéka. Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénységetekig ugyanaz maradok. Ősz korotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Urunk, köszönjük neked a te igédet, és kérjük most téged, hogy szólj hozzánk, elemenítsd meg számunkra azt az üzenetet, amit ma készítettél egyenként mindannyiunknak. És Uram, segíts bennünket, hogy ne elfelejtsük, hanem mélyen szívünkbe zárjuk, és változást hozzunk a mi életünkben. Ámen.
Ámen.
Foglaljuk helyet. Nem tudom, tudja-e valaki, hogy október 1-e az milyen nap? Na, igen. Úgyhogy ma egy övön alulítéssel készültem, mert az idősek napja alkalmából szeretnék Isten igéjéből szólni. Azért nem lesz olyan rossz, de elsőre legalábbis nem tudom, hogy ki mit gondol, hogy miről is lesz szó. Mielőtt ebbe belefogunk, csak pár adat, hogy jelenleg 600 millió 60 évesnél idősebb ember él a Földön. Itt most már rögtön ugye fölmerült az a kérdés, hogy kit nevezhetünk idősnek. Hát most ez szerint a statisztika szerint, akkor mondjuk a 60 évesnél idősebbek azok az idősek. Ezt én nem mondtam, csak ez mind kérdés. 2025-re 1,2 milliárd lesz a 60 év fölötti ember. Valószínűleg ez az adat hozta elő ezt a gondolatot, hogy legyen idősek napja. 1991 óta van ilyen, hogy az idősek világnapja. És gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi az, amit ilyenkor, amire felhívja a figyelmünket ez, hogy idősek napja. És hát jön az első gondolat, hogy ami igaz is egyébként, hogy hát azért, hogy odafigyeljünk az idősekre, hogy szolgáljunk feléjük, hogy segítsük őket, hogy ne hagyjuk őket magukra. És ez így igaz is, de amikor ezt így kimondtam magamban, és így gondolkoztam, akkor ugye az volt bennem, hogy ennyi. Ez olyan, nem is tudom, tehát olyan kevésnek tűnik. És ha most én oda tartozónak gondolnám magam, akkor azt mondanám, hogy hát ez olyan szomorú, hogy ide eljutottam, és akkor most innentől kezdve engem hordoznak. És aztán, amikor néztem Isten igéjét, és gondolkoztam ezen, akkor ugyanezt a kérdést, hogy miért, a Biblián keresztül, hogyha néztem, akkor egy egész más gondolat jött elém, pedig az, hogy ennek a napnak nem ez az üzenete, hogy mi sajnáljuk az időseket, és szolgáljunk feléjük, meg segítsük őket. Ez nagyon fontos, tehát nehogy félrejtsen valaki, és a fiataloknak szeretném mondani, hogy ez életvilágban fontos. De ennek a napnak van egy olyan üzenete, hogy az idős embereknek van egy nagyon-nagyon komoly szolgálata a világ felé, és a gyülekezet felé például. És szerintem a gyülekezetekben ez ugyanolyan fontos, mint a másik. Hogyha emlékeztek rá, nem tudom, hogy mindenki hallotta már ezt, már egyszer-egyszer beszéltem erről, hogy amikor a hívő életünket felosztjuk valamiféle ívben egy több szakaszra, akkor megfogalmazhatunk három szakaszt. Az első szakasz, meg a második, meg a harmadik is három részből áll. Mindegyik szakasz három ugyanolyan részből áll. Az első az, amikor keresünk valamit, a második, amikor megtalálunk valamit, és a harmadik, amikor megéljük azt, amit megtaláltunk. Ugye a hívő ember élete hol kezdődik? Amikor keresi Istent. Amikor fölteszi a kérdéseket, és kutatja. És aztán egyszer csak megtalálja, amikor új életet kap Krisztustól, és utána elkezdi élni az életét a gyülekezetben. És ez csodálatos dolog. De aztán jön egy következő szakasz, amikor úgy újabb dolgot kezd keresni az ember. Hogy hát ennyi lenne az élet, hogy járok a gyülekezetbe, jól érzem magam, itt vannak a testvérek, és minden szép és jó, és valahogy valami hiányérzet támad, és azt mondja, hogy ennél valami több kell, hogy legyen. Nyilván tudjuk, hogy ezt a kereséskutatást, ezt Isten indítja bennünk, tehát ez nem tőlünk való. Isten az, aki mozgatja, és elkezdjük keresni, hogy mi is a mi életünknek az értelme. És aztán egyszer csak megtalálunk egy szolgálatot, most itt nem is arra gondolok, hogy találunk egy szolgálatot, hogy mondjuk gyermektanító, vagy zenész, vagy gondolok, vagy mit tudom én, ilyet is találunk, de találunk valamit, ami a mi feladatunk az egyházban, és tesszük ezeket a dolgokat, és amikor megtaláltuk, akkor éljük is ezeket a dolgokat. Most azt mondom, amikor egy normális módon fejlődik egy hívő ember élete a gyülekezetben, és aztán tesszük azt a sok mindent, amit gondolunk, hogy a mi feladatunk, és aztán jön a harmadik szakasz, amikor megint hiányérzetet támad az embernek. Vagy esetleg egy kicsit már megcsömörlik, és úgy érzi, hogy talán hát ennél több kéne, hogy legyen az életem, mint hogy dolgokat csinálok, és hogy mindig megpucolom az ablakot, vagy ezt teszem, azt teszem. És aztán egyszer csak megérti az ember, hogy Isten nem ezt gondolja igazán szól. Ezek fontos dolgok, tehát kell ezeket tenni, de nem ez az igazi szolgálat. És megtaláljuk azt az igazi értelmét az életünknek, hogy az igazi szolgálatunk az, hogy azt, amit mi megértettünk Krisztusból, azt megéljük, és tulajdonképpen az a kincs, ami bennünk van a cserépedénybe, vagy a köcsökbe, ahogy szoktuk mondani, hogy köcsögök vagyunk, és benne van egy drága kincs, azt megmutatjuk. És ez az, ahova elvisz bennünket az Úr. És amikor ezen gondolkoztam, akkor arra jöttem rá, hogy hát bizony ez nem úgy szokott működni, hogy valaki megtér, és hirtelen elér az ő hívő élete vége felé levő mély dolgokhoz, hanem ez egy hosszú út. És aztán arra jutottam, hogy tulajdonképpen az idős emberek, keresztényeknek talán ez a legnagyobb szolgálata felé, hogy látjuk, hogy ők már végigjárták ezt az utat, és látunk idős embereket, akik megérték az ő kereszténységüket, és ez hihetetlenül bátorító tud lenni mondjuk egy fiatal kereszténynek. Hogy hopp, hát nem arról van szó, hogy hirtelen lelkesedésből itt valamit csináltunk, hanem vannak itt emberek, akik mindezt végigcsinálták, és boldogok, és tele vannak örömmel. Úgyhogy amikor az idősek világnapjára gondolunk, akkor ezt a két dolgot tegyük oda, hogy egyrészt egy üzenet minden fiatalnak és középkorúnak, hogy tiszteljük, szolgáljuk, segítsük az idős embereket. Másrészt pedig minden idős embernek és minden fiatalnak és középkorúnak meg fontos, hogy hát milyen idős emberek ki fogunk mi válni. A feleségemmel szoktuk egymást piszkálni, hogy én mindig mondom neki, mert te figyelj, már ha anyós leszel, majd én vigyázok ám rád, nehogy aztán rossz anyós legyél, hanem ha valami elkezdett piszkálni, akkor én majd odaszólok, meg ő is mondja tréfásan nekem, hogy figyelni fog rám, nem tudom, ismeritek-e azt a képet, hogy hogyan készül a keresztény lány az első randira. Ugye ott van a tükör előtt, és sminkeli magát, meg minden. És hogyan készül az édesapa? Ez a háttérbe a vadász puskáját élesíti, hogy majd ugye jön az első próbálkozó, akkor ezért el tudja letenteni. Szóval a szülők, ismerjük azért, vigyáznak a gyerekekre, időként ugye nem jól, és hát szoktuk egymást piszkálni, hogy na majd itt figyelünk egymásra, hogy mi nem szeretnénk megzsörtölődve megöregedni, hanem szeretnénk olyanok lenni idős korunkra, hogy életvidáman és örömmel. És azt mondom, hogy ez az időseknek a világnapja erről szól, hogy ilyeneké váljanak az idős emberek. Nyilván az idős emberek testileg, ez az életrendje, megfáradnak, és sok nehézség lesz. És emiatt tényleg kell segíteni. De lelkükben, és a hitükben nem az kell, hogy legyen, hanem az, hogy egyre nagyobb példák legyenek. És nagyon hálások, itt Kőszegen is, hogy olyan idős emberek vannak, akikre fel lehet nézni, és akikre lehet látni, hogy az életükben nem megkeseredtek, hanem Krisztus tükrözik vissza. Hát Isten igéjét, hogyha kinyitjuk, még nem tudom, hogy rájöttetek-e, hogy egyáltalán hogy jön ide ez az ige, akkor azt látjuk, hogy Ézsaiásnak egy furcsa üzenete van, így kezdődik, hogy összerogyott Bél, leroskadt Nebó, ezt csak gyorsan mondom, hogy Marduk a babiloni főistennek a másik neve a Bél, a Nebó meg az ő fia, és ők voltak úgymond azokat, akiket imádni kellett Babilonba. Szóval leroskadt Nebó, állatokra és barmokra rakták szobraikat, amelyeket nektek kellett hordoznotok, most fáradt állatokra kerülnek teherként, de nem tudják megmenteni a terhet, leroskadnak, összerogynak, mind maguk is fogságba kerülnek. Babilonban az volt a szokás, hogy ezt a két istent, akik egyébként maga tehetetlenek voltak, minden évben egyszer kivitték úgymond a templomból, fölrakták egy szekére, és körbevitték egy bizonyos útszakaszon, és ekkor volt az, amikor úgymond Bél kinyilváníthatta az akaratát a következő évre, és annak ugye mindenkinek meg kellett felelni, és Nebó volt az, aki kvázi a szószólója. Akik izraeliták voltak, és még mondjuk, ha a fogság előtti időre is gondolunk, ők tudhattak erről, hiszen egy közeli népről volt szó, ismerhették ezeket a szokásokat, de azok, akik aztán fogságba kerültek, meg egészen közelről ismerhették ezeket a dolgokat. És itt ez a rész, Ézsaiás könyve már arról szól, amikor fogságban az Izrael népe, és már bátorítás arra, hogy hogyan fognak szabadulni. És egy olyan látomásra jövendőlése volt itt Ézsaiásnak, hogy ebben a gyönyörű szép ünneprésbe bele fog csúszni egy nagy maki. Mégpedig az, hogy ez nem fog összejönni ez a körbehordozás, hanem összerogy ez az egész. És ezek az istenek nem tudnak segíteni magukon, és hát úgymond egy botrányba fullad ez az egész dolog. Ilyen egyébként nem történt, tehát ez nem profécia, ez inkább egyfajta látomás, amivel Ézsaiáson keresztül az Úr ki akar fejezni valamit Izrael népének. Mégpedig azt, és azt később is a 46. részt tovább olvassuk, hogy hát a bálványok azok nem nagyon tudnak segíteni rajtunk. Nem tudnak segíteni rajtunk. Persze nyugodtak lehetünk, hogy hát mi már nem szoktunk farigcsálni ugye bálványokat, vagy nem tudom, hogy valakinél van-e ilyesmi, akinél hajbóból is szokott, nem gondolom. De éppen múlt héten Szombathelyen volt Beke László vendégségben, és pont egy olyan dologról beszélt, hogy bizony tudunk mi azért faragni magunknak bálványokat, ha nem is fából, de például tudunk faragni nekünk magunknak olyan Krisztust, ami nekünk megfelel. És akkor az már egy bálvány. Például tudunk faragni magunknak mondjuk egy olyan pátyolgató Krisztust. Tehát aki úgy mindig úgy segítget bennünket, szeretget bennünket, és úgy így van felénk. És egyébként itt az Ézsaiás könyvében majd másfajta Istent látunk. Azt mondja Isten itt, hogy emlékezzetek csak, és piruljatok, szívlejétek meg ezt ti hűtlenek. Nem egy pátyolgatásról van szó, hanem egy kemény beszédről. Vagy tudunk faragni magunknak elnéző Krisztust, aki elnézi hát a mi bűneinket. És ugye persze tudja, hogy vannak nekünk, de hát tudjuk, hogy úgyis szeret, és már bele is szoktunk abba, hogy bizonyos dolgokat mi simán megszeretünk, mert hát úgyis elnézett nekünk a Krisztus. Azt olvasok itt a 12. versben, hogy hallgassatok rám, konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól. Nem ilyen az Isten. És még ki tudja, hányféle Isten tudunk magunknak faragni. Mindenki tud faragni magának isteneket. És szeretném azt mondani, hogy Isten igényének egy nagyon markáns üzenete, hogy az ilyen faragott Krisztusok, meg istenek nem tudnak rajtunk segíteni. Hogyha valakinek van mondjuk egy megbántottság az ő életében, és ez az ő bálványa, úgy gondolja, hogy ezt dédelgeti, mert ezzel tudja valahogy nyalogatni a sebeit, akkor ez a megbántottság nem fog rajta segíteni. És egész életében hordozhatja, és nagyon köszönöm mind a kettő bizonyságtételt, mert nagyon ideillettek, hogy ezeket tudjuk akár évtizedekig is fájtolgatni magunkban ezeket a dolgokat. De egyszer össze fog rogyni. Nem fog tudni fölállni a megbántottság és megszabadítani bennünket. Vagy fájdalmakat, megsértettségeket, vagy munkát, vagy hobbit, vagy mit tudom én, miket tudunk faragni magunknak, és ezek a bálványok, amik úgymond azt gondoljuk, hogy talán ezért érdemes élni, vagy ez nem is érdemes élni, hanem ez az, amin ha megtartjuk magunknak, akkor majd talán túléljük ezt a világot, ezek egyszer össze fognak omlani. Mindenkinek lehetnek ilyen bálványai. Én most nem készültem abból, hogy egyenként végig gondoltam az életeteket, és mindenkire egy személyre szabott bálványt megállapítottam, mert ez is a tisztem. De ti tudjátok, meg én magam is, hogy mik lehetnek ilyenek az életünkben. És szeretnék annyit mondani itt nagyon egyszerűen csak, hogy bármilyen ilyen bálvány van az életedben, ami nem oda való, az egyszer össze fog omlani. És akkor fájni fog, és nem fog tudni megszabadítani. És azt mondja itt Isten az ő népének, akik ott vannak a fogságban, hogy figyeljetek, ezeket valami formában még nektek is úgy tűnik, hogy hordozni kellett, ott voltatok, és talán azt gondoltátok, hogy valahogy túléltek ezt a világot itt Babilonba, de ne bízzatok ezekbe. És azt is mondja Isten, mert ő már elkészítette a szabadulást. És itt van egy másik nagy dolog, hogy vajon hisszük ezt. Nem tudom, kinek milyen fájdalmai vannak, vagy nehézségei, de hiszed el, hogy Isten már elkészítette a szabadulást. Itt volt ez a nép, és ott voltak Babilonban, és Isten már régen elkészítette, és később mondja, hogy elhívok napkeletre egy saskeselyűt, tervem végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, már is elhozom, kigondoltam, már is megteszem, ez Círusról van szó, akit majd Isten elküld, hogy megszabadítsa az ő népét, és ezt ők még nem tudták, de Isten már mindent elrendezett. Hogy elhiszed-e, hogy ami neked ad egy nyomorúságot, vagy bálványod, az Istennek már van egy megoldása. Tegnap előtt Budapesten voltam, és egyébként éppen találkoztam Zoltánnal, Zoltán pásztorral, Takács Zoltánnal, aki éppen küldte az üdvözletét a gyülekezeten keresztül nekünk. És egy nagyon-nagyon jó, egy vezetői konferencia volt. Volt egy csomó új üzenet, és volt egy-két olyan üzenet benne, ami régi volt, már tudtam, de most újra Isten felfrissítette bennem, és nagyon ide tartozik, mégpedig itt a bálványok nélküli élethez tartozik. Bill Hybels mondotta egy igehirdetésen belül egy bizonyságot, és mondta, hogy ő amikor fiatal volt és járt egy gyülekezetbe, akkor azt látta, hogy hát a gyülekezet az egy reménytelen dolog. Nincs ott remény. Ő egy olyan gyülekezetbe járt. És ezt hát nyilván a fiatal ember lázadó gondolatában simán meg tudja fogalmazni, hogy hát ez. Volt olyan, amikor az édesapja valakit el akart hívni, aki nagy problémában volt a gyülekezetben, és mondta, rá akarta beszélni, hogy apu, hát ne hívd ide ezt az embert, hát még mélyebbre fog süllyedni. Hát innen indult el az ember, aki aztán elég nagy közösséget tudott létrehozni, és elhatározta egyszer csak Isten előtt, hogy olyan gyülekezetet szeretne, ahol tele van reménységgel, amelyikben nem bálványokat imádnak, hanem tele van reménységgel, és akik oda bejönnek, azok Isten reménységével találkoznak. De hát hogyan találkozhatna valaki Isten reménységével, hogyha bálványokat tisztelünk? Valaki a pártolgatást, valaki a fájdalom, valaki a megsértődést, és még sorolhatnám. És ismeritek talán néhányan ezt a mondatot, hogy megfogalmazta egyszer, ez már jóval később volt, hogy a helyi gyülekezet az a világ reménysége. Nem tudom, hallottam-e már ezt a mondatot. A helyi gyülekezet a világ reménysége. Egy-két ma választások lesznek. Igaz? Tudjátok már, kire fogtok szavazni? Most nehogy megmondjátok, csak kérdezem, hogy tudjátok-e. Úgy sejtitek, ugye? Szerintetek, akire szavazni fogtok. Meg fogja tudni változtatni a kőszegi embereknek a sorsát, hogy milyen igazán. Melissa. Még lehet, hogyha valami nagyon nagy sztár az illető, és tényleg jó lesz, még akkor se, de ugye ilyet keveset találunk, nem fogja tudni megváltoztatni. Vagy tudunk-e valakit a környezetünkben, aki tud igazi reménységet adni az embereknek? Tudtok ilyet? Mondjuk a városvezetésben, vagy nem tudom. Lehet akármilyen jó ember, nem fog tudni. És azt gondolom, milyen igaz, hogy a helyi gyülekezet az a világ reménysége, abban az értelemben, hogy a kőszegi gyülekezet lehet, hogy nem az argentin világválság, vagy ottani válságot fogja megoldani, de Kőszegnek ez a reménysége, a helyi gyülekezet. És gondoljatok csak bele, hogyha hordozunk a bálványokat, akkor meg nem tudjuk ezt képviselni. De hogyha nem hordozunk a bálványokat, akkor ez működhet. Vagy éppen a legutóbbi békehírnökben Willy Graham-től van néhány idézet, és pont erről szól. Elolvasom nektek. Azt mondja Willy Graham, az egyház azokért van, akik még nem tartoznak az egyházhoz. Hát ezt már hallottuk. Értitek? Az egyház azokért van, akik nem tartoznak az egyházhoz. Vagy azt mondja, mi vagyunk a Biblia, amit a világ olvas. Mi vagyunk a Biblia, amit a világ olvas. Amikor ugye éljük az életünket, és itt-ott vagyunk, akkor bennünket olvas Kőszeg népe, és innen veszi az információt Istenről. Vagy azt mondja, hogy mi vagyunk a hit, amire a világnak szüksége van. Tehát az a hit, ami bennünk van, amivel te rendelkezel, arra van szüksége a te szomszédodnak, a családodnak, és így tovább, és így tovább. Vagy még egy, mi vagyunk a prédikáció, amire a világ figyel. Akkor is prédikálunk, hogyha éppen nem prédikálunk, vagy nem szeretnénk, vagy nincs mondani valunk, akkor azt mondjuk. Akkor kiállunk a szószékre, és azt mondjuk, hogy emberek, Isten nem mond nektek semmit. Az lehet, hogy furcsán hangzik, de én nem mernék ilyen prédikációt mondani, de mégis, hogyha kimegyek az utcára, és semmit nem mond az életem Istenről, akkor ezt mondtam. Még ha nem akartam. Kivéve, ha ki sem megyek az utcára, de akkor is ezt mondom, mert akkor találják a szomszédok, hogy itt van egy ember, valami baptista, de hát még életemben nem találkoztam vele. Csak éjszaka mert kimenni, meg bejönni. És amikor gondolkozunk ezen, hogy mit csináljunk a mi bálványainkkal, akkor úgy tűnik, hogy ezek nagyon akadályoznak bennünket ezekbe a dolgokba, hogy ezt tegyük mindannyiunkat. És arra kér Isten bennünket, és nem csak kér, hanem igen, erőteljesen mondja itt Isten igéjében, hogy ezektől szabaduljunk meg. Harmadik versben így folytatja. Hallgass rám, Jákob háza, és Izrael házának egész maradéka. Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszek, vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Hát azt fogalmazza meg itt Isten, hogy ő tulajdonképpen a születésünktől fogva egészen a halálunkig ő hordoz, ő visz, és ő az, aki megment. Kétszer is áll. És utána még egyszer, még később is. Hogy szeretném azt megkérdezni, hogy ismertek-e olyan szerencsés keresztényeket, akikre ez igaz? Van? Láttatok már ilyen keresztényeket? Kit láttak? Mondja! Hogy? Ez meglepős kérdés volt. Szerintetek van olyan keresztény, akire ez nem igaz? De most komolyan, van, tehát Isten esetleg mondja, hogy hát ezt hordozom, itt ennek adok egy 15 évet, amíg felés a vélek. Ilyen nincsen a Bibliában. Ez mindenkire igaz, nem? Mindenkire igaz. Tehát ha mi Istent szeretjük, és ő vele vagyunk, akkor ez igaz ránk. Most még egyszer elolvasom. Azt mondja, hallgass rám, és akkor mindenki behelyettesítheti a nevét. Azt mondja, hogy téged Születésed óta hordozlak, világra jöveteled óta visznek, vénségedig ugyanaz maradok, ősz korodig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Egy másik kérdés, hogy találkoztatok-e már olyan keresztényel, aki ezt úgy nem nagyon tapasztalta meg. Nem érte, nem tudott róla. Találkoztatok már ilyennel? Hát Imrén nagyon szerencsés ember, ő még nem látott ilyet. Aha. Igen, nem biztos, hogy megéri. Nem biztos. De én most pont erről beszélek. Tehát, hogy hát elég sok olyan keresztényel találkoztam már. Benne még magamat is. Amikor volt a név, amikor azt mondtam, hogy hát biztos mindenki más Isten hordoz. Na de hol van az Isten? Hát még Dávid is megfogalmazta, hogy hol van Isten. És azt szeretném mondani, hogy ami nagy, vagy hát most történetképpen lehet csoportosítani nyilván az embereket, de két nagy csoport van. Az egyik csoport, aki ezt érzékeli, és úgymond e szerint éli az életét, a másik keresztény csoport meg, aki nem ért, nem éli ezt meg, és nem érti. De nem az a különbség, hogy az egyiket hordozza az Isten, a másikat meg nem hordozza, hanem az a különbség, hogy tudatában vagyok ennek, és nem olyan értelme, nem elméletileg, ahogy Imre mondta, nyilván elméletileg bármelyikünket megkérdezzük, hogy hordoz-e az Isten, jó válasz, igen. De hogy tudatában vagyunk-e ennek a dolognak? Ez elég kevés. Vagy sokszor van, amikor nem. És hogy jön ide az egész történethez az időseknek a világnapja? Hát úgy, hogy úgy néz ki, hogy az az ember, aki eszerint éli az életét, hogy tudatában van annak, hogy Isten az, aki őt hordozza, az másképp fog megöregedni, mint aki úgy éli le az életét, hogy ennek nincsen tudatában. Már hétvégén most, amikor fönt voltam Budapesten, édesapámnál aludtam, neki van egy pici kis szőlője, és érdeklődtem, hogy milyen a termés. Hát nem tudom, tudjátok, hogy ebben az évben milyen a termés. Elég gyengus. Milyenek az oka? Igen, de a napsütés hiánya inkább, ugye, ami azért összefügg a kettő, mert a víz az megvan a szőlőnek, mert elég mélyről össze tudja szedni. De a napsütés, nincs, de az esőtől meg természetesen újra és újra kell mindig permetezni, és ezt nem teszi, akkor a vége. De én most a napsütésre szeretném kihegyezni, hogyha van bőven napsütés, akkor nagyon szépen megérik az a gyümölcs. Igaz? Ha meg nincs, savanyú lesz a szőlő. Savanyú lesz, nagyon savanyú. Tulajdonképpen elrohad, eltetlen lesz. És én amikor ezen gondolkoztam, akkor pont ez az ige jutott eszembe, hogy lelki értelemben, ha egy ember napsütésben éli az életét, tehát az Úr orcájával kapcsolatban van, akkor megédesedik az a gyümölcs. Ha meg lelki értelemben úgy éljük az életünket, hogy szőlők vannak, és nem látjuk az Urat, akkor savanyú lesz a gyümölcs. Hát akkor kik azok a mávista keresztények, akikre ugye állandóan Istennek az orcája tekint? Hát az előbb beszéltük meg, hogy mindenki, itt egy dolog lehetséges, ami nem nézzük, nem nézünk föl. És tudom, ez egy ilyen, lehet mondani, hogy egy ilyen keresztény sallag, hogy nézzünk föl Istenre. De nem tudunk más tenni, ha Istenre nézünk, akkor ő ad nekünk napsütést, lelki napsütést, és ha így éljük az életünket, akkor egy csodálatos, édes gyümölcs fog kikerekedni belőle, és hogyha így öregszünk meg, így bénülünk meg a hitben, akkor olyanok leszünk, akivel jó együtt lenni, és akik minden fiatal és középkorú, és aki még mögötte jár, az azt fogja mondani, hogy fú, hát ez az ember, ez igen. Ebből árad Istennek a szeretete, és ez nem függ, tudjuk, hogy nem függ attól, hogy kinek mennyire volt kemény, vagy jó az élete. Szeretném azt kérdezni, hogy ha most egy picit előre tekintesz, mondjuk 10-15 év múlva leszáll, és visszatekintesz erre az időszakra, amiben most vagy, akkor hogy fogod érzékelni, mit fogsz mondani erről az időről, hogy ez egy ilyen napsütéses időszak volt, és most a napsütés, azt jól értsük, tehát nem úgy, hogy minden jó volt és szép, hanem a napsütés is az, hogy az Úr orcájával kapcsolatban voltál, és lehet, hogy nagyon kemény, de tudjuk, hogyha visszamenőleg értékeljük, és azt látjuk, hogy volt valami nagyon nehéz időszak az életünkben, de az Úrral voltunk, akkor tudjuk, hogy mennyit fejlődtünk lelkünkben. Hogy így fogsz erre visszatekinteni, vagy pedig úgy fogsz visszatekinteni, hogy ez egy néhány év volt, ami totál be volt borulva, és úgymond csak savanyodott a gyümölcs. Mert ez nagyon fontos, hogy hogy fogsz rá visszatekinteni, mert ha valaki úgy vénül meg a hitben, hogy tele van ilyen felhős időszakokkal, akkor az, aki enélkül él, az keserű gyümölcs lesz, megkeseredett emberré válik. Aki pedig ismeret figyelt, és most eszembe jut megint Nelson Mandela, aki 25 évig volt börtönben, azt most nem emlékszem pontosan, aztán 75 éves volt, amikor kiszabadult, valami ilyesmi. És amikor kijött a börtönből, akkor a megbocsájtás és a megbékélés volt a szívében, és egy életvidám idős ember volt. Hogyan tudta ezt megcsinálni? És azt mondja nekünk Isten igéje, azt mondja Isten, nézzétek, hallgass rám Jákob háza. És mondja, hogy én hordozlak, én viszlek, én vagyok az, aki megmentelek. Szeretném olvasni a rómaiakhoz írt levélből csak egy igeverset, amit vár tőlünk Isten, itt a rómaiakhoz írt levél 15-13-ban van, a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ezt kéri tőlünk az Úr, és erre tanít bennünket Izraelnek a példája. És utána így folytatja. Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek, kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék? Kiöntik az aranyat az erszényből, kimérik az ezüstöt a mérlegen, ötvöst fogadnak, hogy Istent készítsen belőle, s leborulva imádják. Vállra veszik, úgy hordozzák, ha helyére teszik, ott áll, el nem mozdul a helyéről. Ha kiáltanak hozzá, nem válaszol, a nyomorúságból nem szabadít meg. Minden olyan bálvány és dolog az életedben, ami nem az Isten orcájára figyelve érthető, az ilyen. Nem fog téged megszabadítani. És egyszer leroskad. És azt mondja Isten, hogy emlékezzetek csak és piruljatok, szívlejétek meg ezt a hűtlenet. Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más. Isten vagyok, nincs hozzám hasonló. Előre megmondtam a jövendőt, és régen, amíg meg nem történteket, ezt mondom. Megvalósult tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Elhívok napkeletről és saskesejűt, tervem végrehajtóját messze földről, alig szóltam, már is elhozom. Kigondoltam, már is megteszem. Isten már elkészítette a szabadulást, és már a mi életünkben is azokban a dolgokban ott van minden. Hallgassatok rám! Konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól, közel van az iságom, nincs már messze, szabadításom nem késik, a Sionon szabadulást szerzek ékességemnek, Izraelnek. Olyan egyházat épít Krisztus, amelyik valóban a világnak a reménysége. Amiben olyan emberek vannak, akik nem báványokat és általuk készített dolgokban keseredve vannak, hanem Krisztusra tekintve reménység elejék az életüket, akármilyen nehéz, vagy éppen könnyű az életük, ez nem függ ettől. Egy dolgot kell tudnod, hogyha most úgy is érzed, hogy nehéz, de ha Istenre figyelsz, akkor érik a gyümölcs, és akkor jön a napsütés. Ez nem az a napsütés, hogy minden szép és jó, hanem az, ami téged változtat. És nem leszel keserű gyümölcs, hanem egy érett olyan gyümölcs, amit Isten készített. Hát én ezt kívánom minden idős embernek, és ezt kívánom minden középkorú embernek, és fiatal embernek, és közben nagyon kívánom és kérem azt, hogy ami az üzenet ott van az idős emberek világnapján, hogy igen, azok az emberek, akik közben Krisztusban egyre szebbé tudnak válni, testben meggyengülnek, és segíteni kell. De nem ez az üzenet, hanem az üzenet az, hogy ők szolgálnak felé. Hát most egy furcsa dolgot fogok kérni. Azt kérném, hogy úgy szeretném, hogy imádkozzunk most, hogy az idős emberek és a fiatal emberek, vagy középkorú emberek együtt imádkoznak. És aki most úgy van itt, hogy vannak már unokái, vagy már lehetnének unokái, de úgy érzi, hogy ő már ebben a korban van. Kérlek benneteket, hogy álljatok most föl, akik így vagytok. Szeretnénk értetek imádkozni. És szeretném mondani, hogy nagyon hálásak vagyunk értetek Istennek. És az nincs, amikor olyan idős emberek vannak, akik olyan gyümölcsök, amit az Úr ér át. És most szeretném azt kérni, hogy a fiatalok, a középkorúak, pedig menjetek oda egy-egy idős emberhez, itt valószínűleg legalább kettő fiatal fog jutni egy idősre, és most úgy fogunk imádkozni, hogy külön kis csoportokban, mint amikor ketten-hárman, és először kérném, hogy a fiatalok imádkozzanak az idősekért, és utána pedig az időseket kérem, hogy imádkozzatok a fiatalokért, hogy tudjanak Istenre figyelve élni, és hogy ők is majd, amikor megbénülnek hitben, akkor olyan élet gyümölcs lehessenek. Úgyhogy gyertek, akkor mindenki álljon föl, és megyünk oda testvéreinkhez, és akkor kicsit el lehet így vonulni is, hogy, és aztán majd én szeretném befejezni a végén egy imádsággal, de most akkor mindenki szabadon imádkozhat. Foglaljatok közben helyet. Úgy Jézus, hálát adunk neked a te igédért, és hálát adunk neked azért, hogy te életünk minden napján boldog szisárszák. És kérlek, bocsáss meg, amikor erre nem gondolunk, vagy azt hittük, hogy ez nincs így, vagy amikor hűtlenek voltunk te hozzád. Uram, nem szeretnénk semmilyen bálványt megtartani az életünkbe. Tudjuk, hogy nincs semmi más, ami meg tud tartani bennünket, csak te, Uram. Köszönjük azt, hogy tőled mindig jön a napsütés a mi lelkünkbe. Szeretnénk mindig te rád nézni, te rád figyelni. Uram, szeretnénk minden idős testvérünket segíteni, hordozni, és most különösen imádkozunk Mária nénéről, aki nem tud itt lenni. Az, hogy soha ne feledkezzünk meg róla, és az, hogy tudjunk segíteni neki. De Uram, szeretnénk hálát adni minden idős testvérünkért, akik vezetnek bennünket, akik példák előttünk, és kérünk téged, hogy add, hogy az ő szeretetük, Uram, az ő életükben te ragyoghassál egészen az ő életük végéig. Köszönjük, Uram, a te igédet, a te bátorításodat. Legyen meg a te akaratod a mi életünkben. Amen. Amen.